Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát neked, minden hozzánk és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért és kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet minden ajándékáért. Mindenek felett a világ megváltásáért, ami Urunk Jézus Krisztus által. A kegyelmi eszközökért, a dicsőség reménységéért. Add nekünk, Atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk téged. Nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben, igazságban járjunk előtted életünk minden napján. Szent és szerető Atyánk, segíts most minket abban, hogy ígédre, üzenetedre figyeljünk, a te világosságodban élhessünk, és a te utadon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével, jövelteremtő szent lélek, szent ajándékoddal újítsd meg szívünket. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istennek ígéjét, a mai délutáni Isten tiszteletünk alapígéjét, Máté evangéliumának 22. fejezetéből, a 2. verstől a 14. versig. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták, és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a mai világban gyakran apró részletekre kínosan odafigyelünk társas életünkbe. Odafigyelünk arra, hogy mivel sértünk meg valakit, vagy mivel nem sértünk meg, próbáljuk úgy élni az életünket, hogy a kimondott, de gyakran a kimondatlan elvárásoknak és illen szabályoknak engedelmeskedünk. Gyakran már az egész emberi létet behálózzák ezek a kimondott vagy kimondatlan szabályok, elvárások. Sokszor szeretnénk tehát így megfelelni a másik embernek, azoknak, akik körülöttünk vannak. És megfigyelhető az is, hogy gyakran a közel nem lévő embereknek talán jobban meg akarunk felelni, mert fontos az, hogy mit látnak kívülről, hogyan ítélnek meg bennünket. A felolvasott történet abból a szempontból döbbenetes, ez a jézusi példázat, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az emberek, és talán egy kicsit érthetjük magunkra is, az emberi elvárásoknak és az emberi rendeknek legtöbbször maximálisan meg akarnak felelni, Azonban, amikor ott van előttünk az Istennek az elvárása, az Isten kérése, akkor azt egy kicsit lazábban vesszük, sőt, gyakran az ember minden emberi elvárásnak megfelel, de az isteni elvárásra nem mond igent. Miért mondom ezt? Azért, mert a felolvasott példázat egy királyi mennyegzőről szól. Az ókorban is, amikor Jézus az ókori életből vett példával írja le az Isten országát, az ókori életben is nagyon fontos helye volt az ember életciklusában, élettörténetében a házasságkötésnek, hanem fontosabb, mint manapság. Hiszen akkoriban a házasság sokkal nagyobb szentségnek örvendett. Nagyon fontos a házasságkötés egy ember életében. És amikor arról hallunk, hogy királyi mennyegzőt tartanak, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy egy ország, egy nép életében évtizednyi időknek kell eltelnie, kellett eltelnie ahhoz, hogy királyi mennyegző legyen. Magyarul egy ember életében egy, maximum két ilyen esemény lehetett. Olyan nagy dolog volt, olyan nagy esküvő volt a királyi mennyegző. De nem csupán a régiségben megkapott szerepére kell gondoljunk a királyi mennyegzőnek, hanem egy picit úgy érzem, hogy érdemes, mivel egy példázatról van szó, és tudjuk, hogy a példázatokat nem mindig konkrétan kell érteni, leginkább a konkrétból kiindulva a szellemi, lelki tartalmat kell megtalálni. Ezért érdemes elgondolkozni azon is, hogy általánosságban mit jelent a mennyegző, és mit jelenthet szimbolikusan a királyi mennyegző. Ahogy említettem, az emberi élet egyik legfontosabb eseménye a házasságkötés, és pontosan ezért van egy olyan szimbolikus jelentése, hogy a házasságkötés, a mennyegző mindig a beteljesedést jelenti. Ahogy esküvőkor sokszor megszokták fogalmazni, akár a násznagyok, vőfélyek, vagy éppen a lelkipásztor, ez az ifjú párnak az életének a legnagyobb és legjelentőségteljesebb napja. Azért, mert a házasság kötése valóban valami beteljesedik. Valami beteljesedik, és valami egészé válik, amit az Isten eredetileg egésznek teremtett, ahogy a Biblia leírja, hogy lesznek ketten egy testé. Nem hiába van a legtöbb népmesének a végén is az az epizód, hogy lakodalom kerül megtartásra, a főhős megtalálja a párját. Nyilván sem a népmeséknek, sem a Jézusi példázatnak nem az az üzenete, hogy itt a szerelem van a középpontban, hanem egy transzcendens, egy metafizikus egyesülésről van itt szó, ami minden emberi életnek a célja, kimondva vagy kimondatlanul. Igen, a házasságkötés beteljesedés egy csoda, két ember egysége, konjunkciója, összekapcsolódása, kötődése. Olyan csoda ez, amit más emberi kapcsolati szinten nem tudunk megérteni és átélni. Amikor az egyik fél és a másik fél is feladja önmagának egy részét, és hihetetlen módon olyan közösség alakul ki, ami más emberrel soha nem alakult ki, és nem is fog kialakulni. Így módon a házasságkötés, a mennyegző mindig jelképezi az Istenséggel, az Istennel való közösségünket és egyesülésünket is. Egy szent nászt, egy hieros gámoszt is jellemez. Nem hiába van a Jelenések könyvében úgy leírva az Isten országa, az alászálló mennyei Jeruzsálem és az egyház és a Krisztus egyesülése, mint egy nász, mint a vőlegény és a mennyasszony találkozása. És nem hiába kerül bele az Ószövetségbe az Énekek énekének a könyve, mert nem az volt a célja a rabbiknak a kánon megállapításakor, hogy szerelmes, erotikus énekeket beletegyenek a Bibliába, hanem az, hogy ezzel példázza az emberek számára, hogy ilyen hőfokú és ilyen intenzív kapcsolat kell legyen Isten és ember között. Ezért lehetséges az, kedves testvéreim, hogy a régi magyar nyelv még tudta, hogy mit jelent az, hogy szerelem. Szerelem, mondta egy férfi és egy nő kapcsolatára, szerelem, mondta az Isten és az ember kapcsolatára. Ahogy az énekek, a népdalok is mondják, Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. Több ez a szerelem, mint a szeretet. Egy önfeladó, a másikért mindent vállalni tudó szeretet beteljesedése tehát a nagy esküvő, a királyi mennyegző. és már értjük, hogy Jézus példázata a lelki szinten mit jelent. És értjük, hogy mekkora nagy botrány ebből kifolyólag az, hogy nem jönnek el a vendégek. A kor embereinek ez elképzelhetetlen volt. Elképzelhetetlen volt az, hogy a király meghív valakit, és az illető azt mondja, hogy nem. Ez egy botrány lehetett. De gondoljunk bele, hogy ez ugyanígy van ma is. Nagyon kevesen engedik meg és engedhetik meg maguknak, hogyha akár egy magas állami vezető meghívott, küld neki bármilyen célból, bármilyen pártállásból, azt mondja valaki erre, hogy én nem megyek el. Tisztességünk az diktálja, hogy akármi is a véleményünk róla, megtiszteltetés, hogy meghívnak bennünket, megtiszteltetés, hogy egy elöljáró meghív bennünket, és elmegyünk. Ettől van a példázatban ez a hatalmas nagy botrány íz, mert nem jönnek el a vendégek. De konkrétabban Izrael történetére tekintve miről is van szó? Arról van szó, kedves testvéreim, hogy Isten egy nagy lakomát, egy nagy mennyegzőt, egy nagy közösséget készített Izrael számára. És azt mondta, hogy ti lesztek az én népem, én pedig a ti istenetek. Úgy írja le ezt az Ószövetség, hogy szövetséget kötöttek. Szövetséget kötött Isten azért, hogy boldogságot, békességet és biztonságot adjon Izraelnek. Ezt jelképezi a királyi mennyegző megtartása. És történeti szinten mondja el Jézus, hogy mit jelentett ez, és hogy mi történt. Az történt, hogy megsértik orcátlan módon a meghívottak a királyt, lefordítva a történeti szintre, megsértik Istent, és nem jönnek el a vendégek, és nem mentek el, és szüntelenül paráználkodott Izrael, és bálványimádásba csúszott, és nem gondolt Istenére, elbizakodott. Izrael története tehát ebből a szempontból egy kudarc történet, sértés a király irányába, és amit Jézus elmond itt a példázatban, hogy a kiküldött szolgákat, akik a meghívót kézbesítették, értsd a prófétákat, akik Isten örök életre való meghívóját kézbesítik az emberek számára, mit csinálnak velük? Megölik őket. Tehát, hogyha van a bűnnek a tetézési lehetősége, akkor ez az. Nem, hogy csak visszautasítják, hanem megölik őket, és ezzel kifejezik azt, hogy én valóban nem akarok közösséget vállalni Istennel. Én valóban visszautasítom, és minden szálat elvágok az Isten is közöttem. A proféták megöléséről a zsidókhoz írt levél ír egy kicsit bőségesebben a 11. fejezetben, hogy mi módon végezték ki ezeket a szerencsétlen profétákat. A 35. verstől olvasom. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ, bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és föld szakadékaiban. Írja tehát a zsidókhoz írt levél a proféták válogatott kínzásait, amelyet a történetírók feljegyeztek, és a zsidókhoz írt levél írója ezekből a történeti forrásokban merített. Ézsaiás prófétáról írják le, hogy Ézsaiás egy fa odvába menekült, és tudták, hogy ott van, és kifűrészelték a fát Ézsaiással együtt. Ilyen sorsa volt valóságosan, tehát Jézus nem a levegőbe beszél, ilyen sorsa volt a prófétáknak az Ószövetségben. És egyébként mindig ilyen sorsa van azoknak az embereknek, akik Isten üzenetét hitelesen próbálják tolmácsolni. A történet azonban nem ér véget, mert ugyan a példázatban leírja a Szentíró, hogy a király felgyújtja a városaikat, megöli őket, de a mennyegző még mindig készen áll. Még mindig ott van a mennyegző, és másokat hív. Hív másokat, azok helyébe, akik méltatlanok voltak, azok, akik a szolgákat megölték. Hív másokat, azok helyébe, akiknek a városait lerombolták. Igen, tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus halála után, hiszen Jézus is egy ugyanilyen isteni küldött volt, akit ugyanígy megöltek, 40 évvel Jeruzsálemet porig rombolják, a templomot lerombolták, és a templom azóta sem épült föl Jeruzsálembe. Isten másokat hív. Másokat hív, de hova hív? Hív a mennyegzőbe. És hív olyan értelembe a mennyegzőbe, amiről már szóltam, a boldog és teljes életbe. Hív a vele való örömbe. És ez a hívás Jézus által már kiteljesedik. És már nem csak a szűkembet meghívottak körére vonatkozik, sőt őket elvetette Isten, mint nép, hanem vonatkozik mindenkire. Úgy fejezi ki ezt az Úr Jézus a példázatban, hogy kimentek az útkereszteződésekre, útfélre, és mindenkit válogatás nélkül behívtak. Arról szól ez, kedves testvérek, hogy Isten a kegyelmét, mondhatnám a példázat szimbolikájával, a királyi mennyegzőre való meghívót mindenkinek el akarja juttatni. És mivel ez egy metafizikai történet, lelki szinten megvalósuló történet, tehát nem ez a földi valóság szerint, ezért ez örök érvényű. Tehát lehet, hogy Jézus Krisztus után 30-ban mondta el ezt, de mivel lelki igazságokról szól, az Isten országáról szól, ezért ez ugyanúgy érvényes ma is. És ugyanígy érvényes lesz 200 év múlva is, ha lesz még világ. És ugyanígy érvényes az idő teljességébe. Mert Istennek ez az alaptulajdonsága, kedves testvérek, hogy ő a létezés örömét mással is meg szeretné osztani. A boldogságot, a teljességet, a szeretet teljességét másnak is át akarja adni. Legyen az bármennyire is méltatlan és felkészületlen. Ma is hív. Ma is hív bennünket. Persze fontos látni az, hogy konkrétan mit is jelent ez. A hit, a vallásos élet az egyik lehetősége annak, hogy belelépjünk ebbe a közösségbe, hogy keressük a lelki életünknek a kincseit is, hogy ne csak földi kincseket gyűjtsünk, hanem olyan dolgokat, amelyek megmaradnak, lelki gyümölcseket gyűjtsünk, hit, remény, szeretet. Tudjuk jól, hogy ezek megmaradó dolgok. Öröm, szívesség, jóság, türelem, hosszú tűrés. Lehetne sorolni a további lelki gyümölcsöket. Ezeket kell gyűjteni, és Isten ezeknek a teljességét adja meg a számunkra. Ez a királyi mennyegző, a vele való közösség. Persze ma is vannak kifogások. A legáltalánosabb emberi kifogás az mindig úgy kezdődik, hogy majd. Majd később. Majd holnap. Majd, ha lesz időm. Majd, ha egy kicsit kevesebb a munkám. Majd, ha túl vagyok a vizsgai időszakon. Majd, majd. Amióta többet foglalkozom emberekkel, rájöttem arra, hogyha valaki azt mondja, hogy majd, az azt jelenti, hogy nem, hogy soha. Nem akarom. Csak hát, ahogy kezdtem is, az igehirdetés illedelmesek vagyunk. Nem szeretünk megsérteni másokat, és azt mondjuk, hogy majd. Aztán a másik kifogás, másik fő emberi kifogás az isteni meghívás ellen, szintén ugyanezzel a szóval kezdődik, csak másképpen folytatódik. Majd én. Nem Istentől várom a boldog életet, a teljességet, hanem majd én megcsinálom. Majd én megteremtem a saját magam számára. Ez a modernizmus emberének a legnagyobb vaksága és félrevezetettsége, mert a mai ember azt gondolta, hogyha kimondom, hogy Isten halott, és Isten nem létezik, és csak a matéria létezik, akkor ez valóban így is lesz. És ebben a világban az embert magára marad, és amikor azt mondja, hogy majd én megcsinálom, majd én boldogulok, akkor akarva akaratlanul azt mondja ki, hogy nem hiszek Istenben, én csak az emberben hiszek. Én csak abban hiszek, ami itt van körülöttem. Nem más ez, kedves testvéreim, mint a vakond lét, mert a vakond is azt hiszi, hogy csak az a néhány rög van körülötte, amit éppen túl az órával vagy a kis kezeivel. És el se tudja képzelni, akármennyire is mondják más vakondok, akik jártak fenn, hogy milyen világosság és milyen tágas tér van, nem hiszi el. Nem, nem, csak ez a föld van itt, csak ez a sár. Mennyien vannak így? Vakon, vakon létben. Végezetül azt szeretném elmondani, kedves testvérek, hogy ahogy az igehirdetés második felében mondtam, Isten hívása univerzális, mindig szól. Ameddig élünk, ameddig egyik nap jön a másik után, addig tudjuk azt, hogy ő mindig hív bennünket. A választ nekünk kell megadni. Nekünk kell megadni, és hiszem, hogy mi, akik itt vagyunk a templomba, készek vagyunk, és készek voltunk már arra, hogy elinduljunk feléje, erősítsük meg mindezt, és fogadjuk el a királyi mennyegzőre való meghívót, amely meghívó feljogosít arra, hogy már ebben az életben boldog és teljes életet éljünk, és majd egykor, amikor teljessé válik a királyi mennyegző, amikor ez a földi valóság megszűnik, és a mi testünk is dicsőséges testbe öltözik, akkor mindez teljessé válik, és valóban végtelen örömben örvendezhetünk együtt Isten közelében, ugyanúgy, mint egy jó lakodalomban. Amen. Köszönjük Istenünk a Te ígéret, köszönjük azt, hogy tanítasz bennünket. Hálát adunk a királyi mennyegző példázatáért. Köszönjük azt, hogy hívogatsz mindannyiunkat. Hallottuk és halljuk a Te hívó szavadat. Add, hogy tudjunk igent mondani, ne csak szavainkkal, hanem a szívünk mélyéről és egész életünkkel. Igen, szeretnénk minél közelebb kerülni hozzád és a Te közösségedben, a Te jelenlétedben élni a mi életünket. Ehhez adj erőt, mert sok kísértés van, sok bűn van a mi életünkbe. Vedd el ezeket az Úr Jézus kegyelméből, és add, hogy lehessünk hűséges és engedelmes szolgáid. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsántunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.